Miért aktuális közéleti téma ez ma, 80 évvel később?
A bécsi döntésekről, ugye hát többről van szó, minket az 1940. augusztus 30-ai érdekel, amely Erdélyre vonatkozott. Tehát a bécsi döntésekről szinte alig esik szó. Igazából ezek a kérdések nem tisztázottak a közvélemény számára sem, és mivel életünk részét képezi, szerintem beszélni kell róla. Aktuálissá teszi ezt a kérdést az, hogy a román politikában olyan kezdeményezések láttak napvilágot az utóbbi esztendőben, amelyek kimondottan kapcsolódnak a bécsi döntéshez is, tehát ezért is beszélni kell róla. És harmadsorban szerintem beszélni kell róla azért is, mert a bécsi döntések végül is nem oldották meg a helyzetet. Ha a bécsi döntés megoldást hozott volna, akkor valószínű, hogy a II. Világháború után nem törlik el mindenféle következmény nélkül, tehát igen, a bécsi döntésekről beszélni aktuális.
A Magyarország által visszakapott területek déli határait maga Hitler húzta meg. A döntést nagy lelkesedéssel és üdvrivalgással fogadta a lakosság, mind Magyarországon, mind Erdélyben, a magyar lakosság. Az ország vezetői viszont sokkal visszafogottabbak voltak, mert tudták, hogy ennek még nagy ára lehet.
A helyzet rendezésére Németországnak nem volt kedvére való a magyar háború, mert ez veszélyeztette a Ploiești környéki kőolajmezőket, ezért szerette volna valamilyen módon megegyeznek. Több tárgyalás volt, a legfontosabb tárgyalás az a Turnu-Severini tárgyalás, ahol egyértelművé vált, hogy a két fél nem fog tudni megegyezni, mert Románia azt hirdette, hogy a lakosság cserével kell megoldani mindent. Tehát maga az elképzelés annyira légből kapott volt, annyira egy ideológiai jegyében született, a nagy román ideológiai jegyében, hogy ezt nem lehetett elfogadni, úgyhogy a két fél dolga végezetlenül állt fel az asztaltól, és Románia nemzetközi döntőbíráskodást kért, de magát az igényt egyenesen Hitlernek nyújtották be. Hitler pedig ceruzával meghúzta a vonalat. Nyilvánvaló, hogy ez senkinek nem volt jó, hiszen nem lehetett egy igazságos határt meghúzni. Annyira nem volt jó a megoldás, hogy akkor, amikor Bécsben augusztus 30-án délután a német külügyminiszter Ribbentrop letette a térképet az asztalra, hogy ez lesz a megoldás, ezt alá kell írni. A román külügyminiszter Mihály Lescu egyszerűen elájult, a magyar külügyminiszter sem volt a legboldogabb, és annyira nem volt boldog a magyar fél, hogy akkor, amikor az aláírás után a vonatban Bécstől utaztak Budapest felé, és nyilván, hogy a sajtó már szétkürtölte, hogy megvan a bécsi döntés és Észak-Erdély Magyarországé, a lakosság újongva fogadta mindenütt a kormányfői vonatot, és éljen eszett, és örült, és szinte tombolt. A magyar miniszterelnök ki se jött a vonat ablakához, nem mutatta magát, mert egyrészt tudta azt, hogy ez a megoldás nem megoldás, kettő, tudta azt, hogy olyan német dominanciát jelent, amilyet ő nem akart. Ugyanis az, amiről nem szoktunk beszélni, a német közösségek helyzete Magyarországon és Romániában. És a német közösségekre vonatkozó döntés, amit alá kellett írnia mind a két félnek, arról szólt, hogy a németek teljesen szabadon szervezkedhetnek. Ez adta meg azt a népi német mozgalmat, amely Erdély területén és Magyarországon is a német fasiszta ideológiát terjesztette. Tehát be kellett engedni ezt az ideológiát, amelynek a képviselői a helyi német közösségek voltak. Úgyhogy Telekinek a borulátása teljesen jogos volt. Ilyenkor kell arra gondolnunk, hogy Teleki mekkora politikus volt, milyen államférfi volt, hogy ő tudta azt, hogy ez nem lesz egy gyönyörű történet. Sőt, akkor, amikor a magyar katonák elindultak, hogy Észak-Erdélyt visszafogadják, ma ugye 14 napot kaptak arra, hogy a románok kivonuljanak, és a magyar közigazgatás átvegye a szerepet, akkor azzal utasítással engedte el a magyar katonákat, hogy nem megtorolni megyünk, hanem közigazgatni. Miközben a lakosság nyilvánvaló, hogy helyi sérelmek okán egyik meg másik oldalon is elég komoly feltűzelt állapotban volt.
A döntést a román fél is elfogadta akkor, de azóta is csak bécsi diktátumként emlegetik ezt a döntést, és ennek még ma is vannak utórezgései.
Ezt a döntést Románia gyakorlatilag soha nem fogadta el.
Aláírták.
Aláírták, de az aláírás és az elfogadás az két külön dolog, hiszen ha elfogadja, akkor ennek a közigazgatási következményeit megpróbálja komolyan venni. Románia pillanatig se vette ezt komolyan, sőt, Dél-Erdélyben olyan retorziókat vezetett be a magyar közösség ellen, amelyekről Mélius József máig megrázó könyve, a Sors és jelkép talán a legfontosabb dokumentum, hogy akkor itt mi is történt. Ennek okán körülbelül 200 ezer magyar Dél-Erdélyből átment Észak-Erdélyre, és Észak-Erdélyből 220 ezer román ember költözött át Romániába. Tehát gyakorlatilag az a bizonyos népességcsere, amiről a román politika folyamatosan beszél, most valóban elindult, és ez volt az az egyedi dolog, amivel Románia magyarázta az akkori történéseket, hogy mi ezt akartuk, lám, ez el is indult, és megy is. De igazából Románia akkor is, és ma is egy olyan nemzetépítő kánon által vezetett politikát folytatott, amelyből sajnos nem tud kitörni. Románia ebben a korszakban Európának a legsikeresebb nemzetépítője volt, nem csak hogy létrehozta az egységes Romániát, hanem olyan területeket szerzett meg, amelyekre igényt tartott bizonyos mitoszok és politikai ideológiai értelmezések okán. Na, Románia ebből nem tudott kijönni. A román nemzetépítés mindig területű lapú volt. Ma már Európában nem területekben gondolkodik senki, hanem közösségekben. Közösségeket kell megtartani.
Ön azt mondta, hogy a bécsi döntés nem jelentett igazi megoldást a helyzetre. Mi az, ami orvosolta volna a kialakult helyzetet, illetve mi az, ami másként alakult volna a térségben, hogyha nem lett volna ez a döntés?
Azt senki nem mondja, hogy a döntés fölösleges volt. Azt senki sem állítja, hogy ha a döntés nincs, akkor jobb lett volna a helyzet. Olyan bajok merültek fel, hogy mindenképpen be kellett avatkozni. Hogy mi lett volna az ideális beavatkozás, erről valóban beszélni kellene, és azért kell beszélni, hogy akkor, amikor mi rámutatunk a román félre, akkor legyen közös nevezőnk, tudjuk elindítani azt a párbeszédet, amire szükség van. Mert addig, ameddig nem kezdjük megvizsgálni, hogy a trianoni hibás döntést követően lehetett-e jó döntést hozni, valószínűleg, hogy ebben a háborús szellemben nem lehetett. Le kellett volna ülni, meg kellett volna beszélni a gazdasági kérdéseket, meg kellett volna beszélni a jogi kérdéseket, meg kellett volna beszélni a kulturális kérdéseket, és közösen kellett volna valamilyen megoldást találni.
Van-e bármi máig tartó hatása a 80 évvel ezelőtti döntésnek?
Mindenképpen van. Azon túl, hogy Székelyföldön mindmáig a köznépi emlékezet úgy említi ezt a részt, hogy a kis magyar világ és a nagy magyar világ, tehát van egy közösségi emlékezet, amely erőt ad az embereknek. Azon túl a bécsi döntés megmutatja azt, hogy keresni kell a megoldást, a helyzet ma sem megoldott, tudjuk, nem területrendezésben kell ma gondolkodni, viszont a többi kérdést kell beemelni abba a közéleti diskurzusba, amire a román fél nem nagyon hajlandó. Ha az a kérdés, hogy mikor lehet erre számítani, én azt mondom, hogy csak akkor, amikor végre Románia is eldönti, hogy egy közös Közép-Európához akar tartozni. Hogyha Románia eldönti, hogy ne annak az Európa által állandóan kicsit lebecsült, egy kicsit külön utasként tartott Balkánhoz tartozzon, hanem próbáljon fölemelkedni, és egy olyan Közép-Európához tartozni, amely képes lesz ön identitását megőrizni. Hiszen nagyon jól látjuk, ma már Európa nem az, ami volt 30 vagy pedig 50 évvel ezelőtt, amely nyugatról kelet felé lejt. Vagyis, hogy az igazi értékek nyugaton vannak, és az értéktelen világ, amely nem képes a saját helyzetére semmilyen pozitív választ megfogalmazni, az keleten van. Nézzük meg, hogy ma Közép-Európában van egy országcsoport, amely képes a saját helyzetére vonatkozóan pozitív jelzéseket, pozitív döntéseket, pozitív stratégiát kidolgozni. És hogyha pedig van egy ilyen országcsoport, akkor Románia, ha nem lép, akkor két szék között a pad alatt marad.